Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke, aki egyben a Magyar Gépjármű Importőrek Egyesületét is vezeti. Szervusz István, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
És kérek szépen egy teljesen autentikus, hozzátok kötődő témával indítunk, amely Magyarország lakosságát nagy mértékben foglalkoztatja, akár vállalkozó, akár pedig háztartási oldalon. Ez pedig az üzemanyag ársapka témaköre. Ti ezt szakmai oldalról hogy látjátok?
Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a világgazdaságban zajló folyamatok mellett Magyarországon mekkora legyen a benzinára. Nagyon sok tényező, és ugye ez egy másik iparágnak a tényleges piaci jelenléte. Ugye minél igazából mindenki azt szeretné, hogyha a benzint ajándékba kapnánk. Hát mobilitás mindenkinek jó, de az is egy fontos dolog, hogy ugye az elmúlt időszakban volt maximalizált ára az üzemanyagnak, és volt egy időszak, amikor meg nem kaptunk az üzemanyag töltőállomásokon különböző okokból. Én azt hiszem, hogy megvan a maga bölcsessége mind az iparágnak, mind pedig a kormánynak arra, hogy megbeszéljék azokat a lehetőségeket, amin belül kell tartani ezeket az árakat. Én szeretném, hogyha többet közlekednénk, mégiscsak egy mobilitással foglalkozó szövetségnek az elnökeként ülök jelen pillanatban itt. Minél többet kirándulunk, autózunk, és könnyen közelítjük meg azokat a helyeket, ahova mi szeretnénk eljutni, az gyakorlatilag annál szebb, annál inkább utazás. Nehéz kérdés ez, hogy valójában mennyi a maximalizált ár. Talán most sikerül kidolgozni a piac szereplőinek és a kormánynak egy olyan közösen kialkudott képletet, ami mentén ez az üzemanyagár kordában tartható, de a világgazdasági folyamatoktól mi nem tudjuk távol tartani magunkat, és hát ugye alapvetően az adón túl nagyon nagy mértékben az olaj ára is, a kőolaj ára is meghatározza ezt a piacot, és hát miután nincs béke a világban, és itt óráról órára csak kapkodjuk a fejünket, hogy mit
éppen hogy zajlik háború, sajnos, igen.
Innentől kezdve ennek a megítélése végtelenül nehéz. Reális áron próbál, vagy szeretne mindenki tankolni, én is. Hogy mi a reális ár, persze ez mindenkinek a saját pénztárcájának a függvénye.
És kérdés szépen, hát ugye az átlagos randó arra kíváncsi, hogy Ausztriában mennyi liter benzin, liter gázolaj, mennyi Szlovéniában, Romániában, Horvátországban, Csehországban, itt a környéket mondom szándékosan, és ebből a szempontból egyébként talán jogos a kormánynak a felvetése, hogy törekedni kéne arra, hogy egy kialakuljon egy egyensúlyárszint, nem?
Ugye ez azért nehéz, mert minden országban más az adópolitika, minden országban más a szállítási költség, mindenhol más az, hogy milyen típusú olajból készítenek ugye üzemanyagokat, tehát annyi fajta összetevője van egy üzemanyagárnak, amit egy átlag ember, én legalábbis biztosan nem tudok követni.
És de hát te nem átlag ember vagy, mégiscsak két szakmai szervezetet tömörítesz és elnököz.
A felhasználók közül. Tehát ugye ez a Magyar Ásványolaj Szövetség és tagjainak a pályája, és én úgy gondolom, hogy hitelesen ők tudják ezt a helyzetet elemezni. Azért én azt tudom mondani, hogy átlagosan én prémium üzemanyagot tankolok mindig, ez lehet, hogy egy probléma, de az átlagár ugye az nem a prémium üzemanyagokról szól, és egy gyakorlatilag nagyon-nagyon hasonló árak vannak a környező országokban. Én Ausztria felé járok többet, a nyugati oldalra sokkal többet, mint Romániába vagy Szlovákia felé. Ott azért mindig egy picivel drágában tudom megvenni az üzemanyagot, és hát ugye még egyet ne felejtsünk el, hogy ezek az átlagáraknak a számolása az mindig a napi árfolyamból történik. Az meg alapvetően, miután elég szélsőséges értékek között mozog, nehéz összehasonlítani a két árat.
Tudom, hogy nem ti mérjétek, de egyébként mi az a benyomás vagy tapasztalat, ami az ársapka kivezetése óta történt Magyarországon? Fogyasztunk annyit benzinből, dízelből, most csak a két legkomponensebb témát hozom ide, mint korábban?
Ugye a gázolaj egy érdekes kérdés, mert a fuvarozói piac ugye az nem változott, konstansan hasonló mértékű árufuvarozás zajlik mind a nemzetközi, mind a hazai piacon, tehát ott nem nagyon gondolom, hogy kevesebb lenne. Szomorú vagyok, mert dízelautót nem nagyon lehet ma már kapni, valamiért egy nagyon-nagyon rossz kommunikáció miatt a mai modern dízelmotorokkal szerelt autók nem annyira népszerűek, és lassan nem is nagyon kaphatóak, pedig ennél jobb technológia hosszú távú utazáshoz nincs.
Anélkül, hogy elmondanám a márkát, hadd mutassanak meg, azzal utazom én is. Jó döntés hoztam?
Nagyon jó döntés. Szerintem
mondjuk én is járom az országot, tehát nem elsősorban budapesti használat, kombináltan használom, de egyéb iránt hálálja magát.
Ugye a másik, hogy benzinben valószínűleg kisebb a fogyasztás, ugye elég sokat tankolok, én átlagosan 2 naponta elégetek egy tank üzemanyagot, hogy mindenki értse a nagyságrendet, és én azt látom, hogy a benzinkutakon azért kevesebb tankolóval találkozok, kevesebb olyan emberrel, aki szeretné ugye teletölteni az autóját.
Térünk rá kifejezetten a szakterületedre, ez pedig az új autóvásárlásokat illeti. Hoztál esetleg új friss számokat, hogy 2024 eddig eltelt részében hol tartunk?
Én sokkal szkeptikusabb voltam az idei évre, mint ami történt. Ugye utoljára, amikor karácsony tájékán beszéltünk, akkor én azt mondtam, hogy egy nehéz év alatt fogunk állni, ehhez képest több mint 10%-os növekedés van a piacon. Ez egy nagyon jó dolog. Tehát úgy tűnik, hogy azok az elhalasztott vásárlások, amik voltak, azoknak jót tett 2 dolog. Ugye egyrészt a ma már belátható időn belül lévő szállítási készség, tehát a megrendelt autó egy nagyon-nagyon rövid időn belül átvehető Magyarországon, akármilyen autót rendelünk, illetve jót tesz az a kamatkörnyezet. Ugye a vásárlások döntő többsége még mindig céges és flotta vásárlás. Nagyon jót tesz az a kamatkörnyezet, ami a leasing lehetőségét segíti, és hát miután jelentősen lementek ugye az alapkamatok, amiből számolta mindenki ugye a leasingdíjat, innentől kezdve azok a flotta cserék megindultak, amik egy olyan helyzetben számoltak, hogy az új autónak a havi bérleti költsége az volt úgy, hogy 1,5-szeres, 1,7-szeres volt ugyanannál a típusnál, ugyanannál az autónál. Ez ma kezd normalizálódni, és hát én Harry Forddal értek egyet, aki azt mondta, hogy az új autónál jobb autó nincs.
És kérlek szépen, hogy jól emlékszem, tavaly, tehát 2023-ban ilyen 107 000 új autó került a piacra. Autó. Most hol tartunk, ha már említetted, hogy 10%-os növekmény van, nyilván csak a, gondolom, a március végi adatokat ismerjük ezen a téren, ha éves alapon nézzük.
Hát ugye ilyen havi adatokat nem látok itt most nálam, de gyakorlatilag a tavalyi első 3 hónaphoz azt képest
van egy 10%-os ugrás.
Így van, 10%-os.
Tehát akkor térjünk a lényegre, hogy mi a trendi most, mármint ami az új autóvásárlásokat illeti. Ott van-e valami mozgás, eltérés?
Hát gyakorlatilag ez egy jó kérdés, mert az összetétel talán nem változott, még mindig nagyon népszerűek a plug-in hibrid autók. Ugye ez egy tendencia. Az elektromos autóknak az érdeklődési köre azért megtorpant. Tehát talán...
Aki ezt nem tudná, bocsáss meg, plug-in hibrid műfaj, mit akar?
Ez az a jármű, aminek egy benzines motorja van. Benzines motorral közlekedik, van benne egy akkumulátor csomag, ami mellett valamekkora hatótávolságot tud ő tisztán elektromosan haladni. Ma már a mai modern plug-in hibrid autók nem merülnek le teljesen nullára az akkumulátor, és hogyha elfogyott belőle a töltés, akkor nem feltétlenül kell újra tölteni, hanem a benzinmotor visszatáplál egy beállított értékig, akár 25-50%-ig el lehet dönteni, hogy mi történjen, és bizonyos helyeken tisztán elektromosan tud közlekedni, tekintettel az ott élőkre. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ennek a technológiának az is a hátránya, hogyha az akkumulátorból elfogy az energia, akkor közel 300 kilós akkumulátor csomagról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy 4 felnőttet viszünk onnantól kezdve saját magunkkal, és ennek a mozgatására szükséges energia, az többletfogyasztásként meg fog jelenni. Nagyon fontos, hogy én 12 hajtásláncról beszélek mindig konzekvensen az elmúlt években, és úgy tűnik, hogy a végén talán igazam van, legalábbis az uniós döntéseket, az uniós vásárlásokat, ha nézzük. Én arra kérek mindenkit, hogy forduljon hozzáértő tanácsadóhoz, akár a márkaszervizekben, márkakereskedésekben hozzáértő emberekhez, hogy az ő utazási szokásainak megfelelő hajtásláncot válasszon, hogy ez most benzin, dízel, elektromos, kombinált, uram, bocsán, jövőben hidrogén, sok-sok érdekes dolog van, aki abba tud segíteni, hogy árérték arányban az ő tényleges költségeit megnézve, és tényleges utazási szokásait a legjobb árértékű járművet vásárolja meg, a hozzátartozó legjobb üzemanyaggal, hogy ez most elektromos áram, benzin, gázol éppen, ez persze napi árfüggő lesz, de a trendeket azért aránylag elég jól lehet látni, és hát az utazás, a kocsikázás az egy csodálatos.
Miben magyarázod a plug-in hibrid műfajnak a népszerűséget? Egy kicsit, ez egy kicsit azt nem...
Ugye nagyon sok mindenki épített otthon jelen pillanatban napelemet, aminek a töltési lehetősége kvázi ingyenes, hogyha otthon vagyunk és otthon töltünk. Ez előre viheti a technológiának a felhasználását, és azért nagyon sok olyan ember van, aki mondjuk az agglomerációnak a határán él városokban, vagy csak városon belüli közlekedésre használja döntő többségében a járművet, és ő neki lehet, hogy a napi közlekedéshez untig elég az akkumulátorban lévő lehetőség, viszont hogyha egy hosszabb útra indul, kirándulni, nyaralni, távolabbi családokhoz, akkor a benzinmotorral mindenfajta hatótáv para nélkül el tud jutni oda, ahova gyorsan, hatékonyan szeretne.
És akkor említetted, hogy a listán a number van a plug-in hibrid konstrukció, utána jönnek az elektromos autók?
Benzin, bocsánat. Én azt mondom, hogy benzin, plug-in hibrid, valahogy az elektromos autók iránti kereslet lecsökkent, jelen pillanatban több állami támogatással és uniós támogatással futó projekt fut vállalkozásoknak, magánszemélyeknek nem. Én azt látom, hogy egy picit többet kéne beszélnünk mindenhol arról, hogy melyik hajtáslánc mire való és kinek mi, ugyanis nagyon-nagyon sok érdekes beszélgetésen vagyok túl, ahol picit össze vannak zavarodva a vásárlók, és nem tudják, hogy mit válasszanak. Főleg úgy, hogy a legmodernebb elektromos autók hajtásánál ugye kiszámíthatatlan a maradvány érték, az egyik legnagyobb piacon lévő szereplő az elmúlt 8 hónapban 6 millió forinttal értékelte le az új autónak az értékét, és hát ne legyünk álszentek, ez befolyásolja az összes elektromos autónak a maradvány értékét.
Na, most kérlek szépen, egy fontos területre mutattál rá, hiszen te itt általában az új autók mellett kardoskodsz. De azért beszélni kell arról is, hogy eltelnek az évek, és nyilván, hogyha valaki venne, akkor egy új autót, a régit meg eladja. Mondjuk elektromos autók területén mi mostanság a helyzet? Mennyit romlik az értékük szemben mondjuk más hajtású autókhoz képest?
Hát ugye erre van egy Autovista nevű cég, Eurotaxnak hívják ugye ezt a kalkulációs módszert, akik nap mint nap az új autó árának és a piaci keresletnek megfelelően árazzák ugye a használt autók értékét. Ők azok, akik látnak a piacon, bizonytalan ma az elektromos autók használt értékesítésnek az ára. Nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz az elektromos autóknak ennél a márkánál az új autó árának a vége, és sajnos ez az összes többi elektromos autónak az árára is befolyással bír. Tehát nem csak ez az egy autómárka. Az,
Domino az Elf, azt mondod, hogy van egy nagy neve, egy brand, én tudom, miről beszélsz, tehát hogy nem reklámozzuk az érintett céget, tehát hogyha itt már értékcsökkenés következik be, mint az árban, akkor ez viszi magával az egész tábot, ha lehet így fogalmazni?
Hát ugye, ha piacon meg akarsz élni, akkor mindenki próbálja ezt az árat valamilyen úton, módon követni. vagy a trendet követni az új autó árában is, és hát ugye az új autó árából számolható a használt autó.
Tiszta sor. Maradván még továbbra is az új autóvásárlások területén, néhány szempont ott villancsunk föl, hogy miközben itt van egy kis mozgás, addig az Európai Unió teljes mértékben az elektromobilitás mellett kardoskodik. És hogy látod, itt azért vannak határidők, érvényben lévő határidők, hogy 2035-re már teljesülnie kell egy kvótának, és onnan kezdve más lesz a felállás. Ez mit jelent a belső égési autók piacán?
Hát ugye sok változás történt, mind az Európai Bizottság, mind pedig az Európai Unió parlamentje elfogadta azt, hogy 2035 után is lehet belső égésű motorokat forgalomba helyezni. Egy kérés van, vagy feltétel, hogy szintetikus üzemanyaggal történjen meg. Ugye ez azt jelenti, hogy valamilyen formában levegőből kifognak szedni valamennyi széndioxidot, ehhez valamilyen gázt fognak egy ténylegesen ma is működő olajfinomítóban adagolni, és újra cseppfolyós üzemanyag lesz, ami hasonló a mostani benzinhez vagy gázolajhoz, és a mai autókat is lehet vele hajtani. Ugye azt azért be kell látni, hogy csak az Európai Uniónak van ilyen hangzatos terve, hogy 2035 után már csak elektromos autót szerettek volna forgalomba helyezni, miközben nagyon sok, nagyon ígéretes technológia van a piacon. Van egy japán márka, aki sima szívó motorokkal teljesíti az Euro 7-es normát és hihetetlen mértékű fogyasztáscsökkenéssel. Van egy másik japán márka, aki azt mondja, hogy aggregátorként üzemeltet egy benzinmotort a járművében egy nagyon pici súlyú kilovattú, 2,1 kilovattos akkumulátorral, és ebben 30% tájékú üzemanyag csökkenéssel tudja villanymotorokkal üzemeltetni az autót. Tehát nagyon-nagyon sokféle lehetőség, széles tárház van, hogy mi fog történni a következő években, és hát azt mondják a hozzáértők, hogy valamikor gyakorlatilag egy pár éven belül, 32-35-re létre fog jönni egy olyan lehetőség, ahol egy szilárdtest akkumulátor a mai akkumulátornál kisebb térfogattal, tehát mondjuk nem egy autónak a teljes alváza, hanem csak a csomagtartó méretű akkumulátorcsomaggal, teljesen más technológiával, nagyobb energiasűrűséggel, könnyebben tölthetően meg fogják tudni oldani a tárolást. De hát
és innen folytatjuk a beszélgetést, elnézést, hogy megszakítalak, de hát tartanunk kell egy pár perces szünetet, amely alatt jönnek a hírek, úgyhogy arra kérjük hallgatóinkat, hogy ne menjenek sehová, maradjanak velünk. A műsor második részében kitérünk arra többek között, hogy számos akkumulátorgyár épül a Magyarországon, és ebből a autós nagykoalíció elnöke milyen következtetést fog levonni, valamint kitérünk arra is, hogy az Európai Unió mellett mi zajlik például Kínában és az Egyesült Államokban.